Mária. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Svéd Királyi Akadémia a Karolinska Egyetemen bejelentett döntése szerint 2024-ben Viktor Ambróznak és Géri Rufkunnak ítélték az orvosi élettani Nobel-díjat a mikroRNS és szabályozó szerepének felfedezéséért. 2023-ban kutatótársával, az amerikai Drew Weissmannal megosztva Karikó Katalinnak ítélték a Svéd Királyi Akadémia a 2023-as fiziológiai orvostudományi Nobel-díjat az mRNS alapú orvoslás alapjainak megteremtéséért. Itt van velünk Boldogkői Zsolt, a Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mintha az idei Nobel-díja tavainak a folytatása lenne, vagy semmi köze a kettőnek egymáshoz?
Hát annyiban van köze egymáshoz, hogy RNS biológia, de egyébként hát nagyon más köze nincs hozzá. Tehát ugye a Karikó-féle messenger RNS technológia az, hogy beviszik ilyen nanorészecskékkel a különféle sejtekbe a messenger RNS-t, az leíródik fehérjévé, kirakódik a felszínre, és akkor immunreakció lép fel ellene, ami majd védeni fog ugye egy koronavírus fertőzéssel szemben. Itt viszont egyébként egy jóval régebbi kutatás, arról van szó, hogy felfedezték lényegében, hogy megteremtették az úgynevezett kis RNS biológiának a megalapozását, tehát itt a úgynevezett mikroRNS-eket fedezték fel. Tehát a felfedésnek az volt ugye a lényege, hogy picit visszább megyek. Tehát ugye a felfedezés előtti években volt egy ilyen fajta, hogy mondjam, elképzelés a kutatóknak a fejében, hogy valójában két nagyon fontos ilyen makromolekula létezik a sejtetben. Az egyik a DNS, ami hordozza a genetikai információt, a másik pedig a fehérjék, amik a sejtnek az igás lovai elvészik a feladatokat. Van ugye egy-két RNS, például a hírvívő RNS, ami a DNS-ről átviszi az információt a fehérjék felé, meg vannak ezt segítő RNS-ek, transfer RNS, meg ribosomás RNS, de szóval ilyen totálisan mellék szereplői lényegében itt a sejt, meg a szervezet folyamatainak. Na és igazából, amikor felfedezték ezeket a mikroRNS-eket, az valójában egy ajtónak a berúgása volt, mert azt követően óriási számban fedeztek fel mindenféle más RNS-t, és nagyon sokan jobb elfogultan valószínűleg azt mondják, hogy valójában egy sejt mondjuk nem is fehérje, hanem inkább RNS gépezet, de mondom, hogy abban egy kis elfogultság. Tehát az RNS-ek szerepe gyökeresen újraértékelődött ezzel a dologgal. Rendkívül sokfajta RNS van, főként ilyen szabályozás, különféle szabályozásában vesznek részt. Specifikusan ezek a mikroRNS-ek, ezek ugye nem egy könnyű téma a laikusoknak, tehát ugye az a helyzet, hogy ugye van a genetikai információ, és korábban azt gondolták, hogy ez lényegében arról van szó, hogy egy DNS szakasz, ugye tudja mindenki, aki legalább gimnáziumban járt, hogy ugye négyfajta ilyen bázis tartalmaz az ATGC, és akkor ennek a sorrendje, tehát ez a bázis sorrend, az meghatározza a fehérjékben lévő úgynevezett aminósav sorrendet. És lényegében, tehát arról van szó itt, hogy a DNS-ről leíródik egy hírvívő RNS, az átviszi a sejtmagon, oda megy az úgynevezett riboszómákhoz, és ott történik a fehérjének a előállítása. Most ezek a mikroRNS-ek ebben az utolsó pontban játszanak elsősorban szerepet, hozzá kapcsolódnak ehhez a hírvívő RNS-hez, és gátolják ennek a leolvasását, a fehérjévé történő leolvasását. Elsősorban gátolják magát a folyamatot, az ember esetében ez a legfőbb szerepük, de azt is képesek bizonyos típusaik, hogy oda vonzanak olyan fehérjéket, amik ezeket a hírűrenseket lebontják, vagy egy vágást képeznek rajta, és akkor a jelenlévő ilyen enzimek lebontják. Tehát a lényeg az, hogy szabályozzák a génexpressziót meg ének kifejeződését ezen a szinten, tehát amikor már megvannak a hívő ellenesek, akkor annak a leírását gátolják. Tehát ugye mikor van ennek szerepe? Hát ez az egyetfejlődés folyamán ugye egymás követő ilyen lépések vannak, és akkor azzal, hogy szabályozzuk, hogy milyen ellenesek vannak, azzal együtt az, hogy szabályozzuk, hogy milyen fehérjék vannak. A különböző fejlődési stádiumban más-más fehérjék kellenek, emiatt ugye le kell bontani az őket termelő vagy hódoló elleneseket. Illetve ugye a fehérjéknél van egy adott állapot, nem csak a egyetfejlődésnél, bármikor megváltozik ez a helyzet, valamilyen akármilyen helyzet, nincs már szükség a fehérjére, és ezek a kicsi ellenesek ugye annak révén, hogy fölismerik a hírvívelenest, ugye komplementerek úgy hívják, hogy az A betűhöz kapcsolódik a T, meg fordítva a G-hez a C, és fordítva, tehát ennek a komplementaritásnak a révén fölismerik a cél hírvívelenseket, és meggátolják a leírásokat. Ráadásul még, hogy egy mondatot mondhatok el, tehát úgy vannak megszerkesztve, hogy nem teljes ez a fajta ugye, komplementaritás, tehát nem minden bázisú komplementer, és emiatt nem csupán egy, hanem több hasonló szerkezeti hírvívelenest is tudnak blokkolni.
Tehát ez egy ilyen... Elnézést, a Nobel-díj indoklásánál idén, tehát a mostani orvosi Nobel-díj indoklásában az is szerepelt, hogy Viktor Ambrosz és Geri Rufkun fedezték fel ezeket a mikroRNS-eket, holott erről már 1993-ban lehetett olvasni, hogy felfedezték, mármint ezelőtt mondjuk hát, 31 évvel.
Ők adtak hozzá egy funkciót, tehát igazából tehát 1993 az a kritikus év, amikor Viktor Ambrosz ezt az úgynevezett ilyen LIN-4-es mikroRNS felfedezte, tehát egy ilyen modellszervezet fennorabizis elegáns, egy fonalféregről van szó, ezer sejtből áll, tehát egy ideális ilyen fejlődési modell, minden sejtet nyomva lehet követni, és ő ott fedezte fel, hogy létezik olyan RNS, ami nem fehérjét kódol, hanem úgy hívják, hogy nem kódoló RNS, és azt is, hogy hozzákapcsolódik gyakorlatilag a komplementaritás révén, és a Rufko volt az, aki megmondta, hogy mit csinál ezt. Tehát, hogy lényegében meggátolja a transzlációt, a fehérjék képződését, meg ő fedezte fel a másik ilyen mikroRNS-t, úgyhogy lényegében őt tették le az alapjait.
Igen. A díjjal kapcsolatban szintén az a magyarázat szerepel, hogy a mikroRNS-nek tumorok fejlődését elindító és leállító tényezőként szerepe van az emberi egészségben is. A kérdésem az lenne, hogy a fonálférgekkel folytatott kutatásokból az is következik, hogy az emberi szervezet tumoros megbetegedése is kimutatható?
Nem. Igazából a fonál, tehát vannak ugye különféle ilyen modell szervezetek, mit tudom, az egér például az emlősöknek a genetikai modellje, vagy mondjuk a maga ez a fonalféreg, ez az egyetfejlődésnek a modellje, az ilyen ráképződésnél nem ez a helyzet. Tehát az a helyzet, hogy a fonalféregnél fedezték ezeket föl, de gyakorlatilag minden ilyen többsejtű élőlénynél, idejétve az embert is vannak ezek. Tehát a mai tudásuk szerint az emberi gének, egyébként kb. 20 ezer génünk van, meglepően kevés, a 20 ezer gének kb. 60%-a áll ilyen mikroRNS kontroll alatt, de nem lennék meglepődve, hogyha később kiderül, hogy még több. És itt a lényeg a következő. Tehát ugye ezek a mikroRNS-ek, ezek kapcsolatban vannak a betegségekkel. Most ez a kapcsolat, ez kettős lehet. Az egyik az, hogy oki hatással van, a másik pedig az, hogy úgynevezett biomarkerként tudjuk használni. Tehát az, hogy oki hatással van, azt jelenti, hogyha megváltozik valami, mutáció, vagy valamilyen ok révén megváltozik a mikroRNS, akkor betegséget okozhat. És a biomarker nem feltétlenül ilyen betegség okozó, hanem lehet, hogy megváltozik a kifejeződése, de nincs hatással rá. Például a rák esetében úgy hívják az olyan géneket, amik okozzák a magát a rákot, hogy vezetői, hogy ilyen driver, angolul így mondják, és azokat, amik meg megváltozó kifejezésre, nincs hatása a ráknak, az meg utas vagy passenger-gének. Tehát a biomarkerként mind a kettő használható, ami azt jelenti, hogy a vérből vagy valami szövetből megnézi, hogy ott van-e, és akkor tudunk utalni arra, hogy milyen betegségről van szó. Hogyha érdekes, pár dolgot tudok erről is mondani, de elmondtam előtte, hogy van még egy harmadik dolog is, hogy ezeket a mikroelemeseket pontosan emiatt, hogy oki hatással vannak a betegségeket, terápiás eszközökre is lehet használni. Jelenleg tudomásod szerint egy darab ilyen mikroelemes eszköz, egy vektor eszközre nincs pecsét még, hogy a klinikóba alkalmazható, de rengeteg van klinikai tesztelés különböző fázisaiban.
Igen, mondta, hogy a rákkal kapcsolatban még ez szeretne hozzáfűzni valamit. Mit?
Hát igazából szinte minden betegségben szerepet játszanak ezek, a ráktól a szív- és érrendszeri betegségek, neurodegeneratív betegségek, anyagcsere betegségek, mint például a diabétesz, cukorbetegség, autoimmun betegségek, fertőzőek, például mondjuk a rákot akkor. Tehát van egy ilyen mikroelemes, amit úgy hívják, hogy miR21-es például, az egy úgy hívják, hogy onkogén, tehát az egy ilyen olyan gén, ami, hogyha rosszul működik, akkor azt eredményezi, hogy tüdő vagy mellrák alakul ki. És hogy van egy másik például, ami egy ilyen LED-7-esnek hívják, most lép mindegy, ez pont egy tumorszupresszor, tehát ami védi a sejteket, hogy kialakuljon a rák, de hogyha mutáns lesz, ugye, főként a két kópiában, mert ugye az emberi szervezet a diploid, akkor nem végzi a funkciót, és szintén rákhoz vezethet. Na most, tehát ezek okozzák a rákot, de például a miR21-et azt alkalmazhat ilyen biomarkernek is, hogyha ennek a mennyisége megnő, akkor tudjuk, hogy egy onkogén keletkezett ebből, és rákos az illető. Tehát.
Igen, de ez azt jelenti most egy beteg szemszögéből nézve, vagy egy kutató szemszögéből, egy orvos szemszögéből, hogyha vért vesz a pacienstől, akkor ezeket a mikroRNS-eket tetten lehet érni esetleg, hogy rák van a szervezetben?
Igen, tehát ugye a vér a legjobb, hogy mondjam, ilyen célpont, mert ugyan beavatkozás, de egy orvosilag ezt egy nem beavatkozásónak veszünk, mert könnyű ugye vért venni. Sok esetben így van, tehát a ráknak nem csak a mikroelemes, egyébként másfajta ilyen markere és biomarkere is ott vannak már a vérben. Tehát itt rendkívül, hogy mondjam, gyors fejlődés van, de van, amikor magából mondjuk egy ilyen burjánzó szövetből veszünk mintát, és akkor azt nézzük meg, tehát az attól függ, hogy miről van szó.
De ez a klinikumban mikor jelenik meg? Mert a mai napig is, hogyha az ember elmegy az onkológiai intézetbe, és különböző vizsgálatokat végeznek, akkor sem zárható ki az, hogy rákja van, de hogy nincsenek ilyen egyértelmű jelek arra, hogy az illetőben van valahol rák.
Hát igazából nagyon sok esetben még a ilyen tradicionális ilyen patológiai vizsgálatok végzik el a rákkal kapcsolatban, de ezek a nagyon modern biológiai, molekulás biológiai ismeretek azért már ott forognak a betegágynál, némelyeket használnak is bizonyos országokban, de itt ugye az engedélyezési protokoll az mindig egy évtized körülbelül, meg a az ilyen neknek beállítása óriási pénzekbe kerül, de lesz egy nagy robbanás, amikor hirtelen rengeteg ilyen, hogy mondjam, engedélyez arra, hogy markerként használják, vagy főleg hogy terápiás eszközként használják őket. Ugye a génterápiában már megkezdődött ez a fajta robbanás, hogy a mikroelemeseknél ugye ott, tehát itt a legfőbb probléma egyébként az, hogy hogyan juttassák el ezeket a célszervekbe. Tehát ilyen nanorészecskékbe, ilyen lipid kettős réteg, ugye lipid gömböcskékbe próbálgatják őket célzottan.
Tehát az nem működik, hogyha injekcióban beadnak ilyet nekem? Tehát az nem jut el a célterületre?
Igen, tehát hogyha magában a célterületre beoltjuk, akkor nyilván oda eljut, csak mondjuk egy rák, például rák esetében ugye a probléma az, hogy már a szétterjedt, ugye a vérből kell, hogy eljusson, de mondjuk pedig a szív- és érrendszeri betegségnél ugye ilyen direkt, hogy mondjam, beoltással is lehet, mert ugye a szívizom problémákat is lehet ilyenekkel elvileg gyógyítani, mivel okozzák, hogy például mit tudom én, a MIR 1-es, meg MIR 133-as ilyen mikroellenes, ez szívizom problémákat okoz, a szívinfarktusnak is használnak markerként, tehát lehet lokálisan is beadni, de az ideális, hogy beadjuk a vérbe, és akkor azt megtalálja a célpontját, tehát itt ugye sok lehetőség van, lehet irányítani ezeket, hogy a mikrorész, hogy ennek a nanorészeségnek a felszínére olyan molekulákat tenni, ami fölismeri, hogy hova megyünk, de itt azt gondolom, hogy a nagyon hatékony, hogy a ráknál ugye mindent ki kell, hogy írtsunk, ahhoz, hogy megtalálja ezeket, ahhoz kell még egy kis, hogy mondjam, fejlődés, nem is kevés. Mondjuk, tehát rengeteg terület van, tehát most csak a mikroellenesről beszélünk, de a ráknál például most ez jobban fejlődik a rákterápiában, amikor magát az immunrendszer tréningezik specifikusan arra, hogy az adott beteg páciensnek a saját rákját felismerjék.
Igen, de erre is adtak Nobel-díjat pár évvel ezelőtt a génterápia, az immunterápiára, amit már egy sor kórházban ezt végzik a különböző daganatos
betegek. Sokféle immunterápia létezik, de ez a fajta, amiről én beszélek, ez egy viszonylag egy új, de nagyon hatékony terápia egyébként.
Elképzelhető, hogy vannak mikro RNS-ek?
Hogy?
Hogy ez a mikro RNS, gondolom, ez kisebb, mint a rendes RNS, mint a hírvívő RNS, vagy a szállító, nem
ja,
tudom.
Ja, persze, így van, ez egy mikro RNS.
És ennél vannak sokkal, ilyen. Lehet, hogy vannak ennél sokkal kisebb, azért mondom, hogy mikro.
Ez már nagyon pici, tehát ez ilyen 19-22, maximum 24 bázis hosszúságú, tehát ennél kisebb, az már azt jelenteni, hogy az már gyakorlatilag szinte mindent felismerne. Tehát ugye ez egy ilyen minimális hossz, amit azt gondolom, hogy specifikusan fel tudja ismerni azokat a RNS szakaszokat, amiket fel kell, hogy ismerni. Ha ettől kisebbet leszünk, akkor olyanokat is felismerés gátol, amiket nem kellene, vagy nem tudom. Tehát vannak még ilyen kis RNS-ek, tehát igazából kaptak már az úgynevezett ilyen RNS interferenciáért jóval korábban esi RNS-ekért Nobel-díjat, tehát
hogy azt mondja, hogy megértsem, azért mondom el, és azért próbálom ezt tisztázni legalábbis magamban, biztos érti, én nem, hogy ha egy ilyen nagyon mikro RNS-t találnak, akkor az annyi jelzést adna, amivel nem érünk semmit, mert voltak éppen az egész szervezetnek az összes funkcióját jelzi majd, és akkor nem tudjuk, hogy mit kell kiszűrni belőle.
Igen, tehát ha ettől kisebb lenne, akkor az probléma lenne. Ez szerintem egy pont olyan optimális méret, ahogy még specifikusan meg lehet célozni. Bizony. Tehát azt kell elképzelni, hogy mondjuk van egy átlagos sejt, és akkor ott átlagban olyan körülbelül 10 000 féle ilyen hívőverenes van. Most ebből mondjuk le kell kapcsolni, vagy 4-5-öt tegyük fel, azt akár egyetlen ilyen mikroellenes is meg tudja csinálni, felismeri őket, ilyen szekvenciális hasonló, tehát meg is a bázis komplementaritással, és leállítsa őket. Ha több is van, akkor többet is lehet. Az a lényege neki, hogy ezek azon olyan eszközök, amik képesek arra, hogy a kívánt géneknek a kifejeződését blokkolják. Sokan hívják őket úgy is, hogy ilyen ez a guide, ez a turista, hogy hívják ezt, tehát aki viszi a turistákat a múzeumokban, nem tudom. Igen, tehát hogy vagy önmaga, vagy visz egy ilyen fehér ilyen komplexet magával, és oda vezeti azért, mert szekvenciálisan komplementel. Fehérre nem tudnám felismerni, de ezek meg felismerik a célkérdőveleneseket.
Az önvezette intézetben folytatnak kutatásokat az RNS-ekkel kapcsolatban, illetve a mikro-RNS-ekkel?
Tehát a mi intézetünkben most jelenleg elsősorban RNS-ekkel foglalkozunk, főként virális RNS-ekkel. Egy olyan technikát vezettünk be, így a vírusokkal kapcsolatban, hogy a világszinten elsőként azt mondanám, ami egy új lehetőséget teremtett arra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen összeellenese van a vírusoknak. Ugye korábban az volt a probléma, hogy annak a megállapítása, hogy milyen ellenesek vannak, az úgynevezett ilyen rövid leolvasású szekvenálással végezték, és ott az a hiányosságai vannak. És amíg felfedezték azt, hogy van egy például azt a technikát, hogy képesek vagyunk egy teljes ellenes, az elejétől végig egyetlen egy ilyen szekvenálással leolvasni, mi azonnal reagáltunk, egyik munkatársunk pont a Stanford Egyetemen dolgozott, és az a cég, aki ezt kitalálta, hogy így mondjam, a Pacific Biosciences, az a szomszédban volt egy ilyen eszköz, és akkor ezzel kezdtük, aztán amikor új technikák megjelentek, akkor adaptálódtunk hozzá. Úgyhogy ellenesre foglalkozunk mi is, de ennek sokfajta megközelítése van. Nem foglalkozunk a mikroellenesekkel, sem például a Karikóféle ilyen vakcinákkal.
Igen, de most ismét egy magyar Nobel-díjas, egy tavalyi Nobel-díjast hoznék föl kérdésként. A Krausz Ferenc az atoszekundummal kapcsolatos kutatásokért kapott Igen. Nobel-díjat, és ő azt is nyilatkozta, hogy ezek a rendkívül kis időtartamú kutatások, amármint a kis időtartamban lejátszódó események, ezek hozzájárulhatnak például a rákkutatáshoz, a rák gyors felismeréséhez. Ön látja ennek a jövőjét, és ezt esetleg használják?
Ez a témához igazából nem értek be, valami őszintén, nem tudom, hogy lehet felhasználni. Dolgoznak most a biológia alkalmazásokon, de ezt nem tudom.
Tehát ez majd a jövő zenéje, hogyha egyáltalán ezzel kezdenek majd valamit az onkológusok vagy a kutatók.
Hát igen. Tehát most igazából azt mondanám, hogy van egy óriási forradalom a digitális forradalom mellett, és itt a másik vonal, ez a elsősorban a molekulás biológia, molekulás genetika, meg a hozzá kapcsolatban más tudománytörténetek alkalmazása az orvoslásban, tehát ez egy másik. És ráadásul hogy a digitális technológiát is próbálják ugye az orvostudományból integrálni, tehát egy ilyen forradalom van, ami úgy két ágból áll, és egyre inkább összeér.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boldogkői Zsolt, a Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatója volt az Utópiában. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Utópia.
Sikeresen tesztelték a Wigner Fizikai Kutatóközpont szakemberei a SUSIT Svédországban. Itt van velünk Barna Dániel, a Részecske és Magfizikai Intézet Nagyenergiás Fizikai Osztály tudományos főmunkatársa, természetesen a Wigner Fizikai Kutatóközponttól. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánom!
A címet én nem tudom lefordítani, de önök lefordították, ami így szól, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai sikeres tesztet hajtottak végre az első túlnyomó részben magyar cégek bevonásával készült szupravezető részecskegyorsító mágnes prototípussal. Az eredmény új lehetőségeket nyit meg a sugárterápiás rák kezelés terén is, egyben fontos lépés a CERN FCC projektjében. Miért SUSI?
Ez egy jó kérdés. Ugye mindent el kell adni, tehát érdemes minden projektre valami jól hangzó, tömör, valamihez köthető becenevet akasztani. Egyébként ez onnan jött, mielőtt elmagyaráznám, hogy miért is az, hogy amikor az első pályázatot beadtuk, hogy tesztelhessük még csak a koncepciót, egy ilyen előzetes kis tesztet csináljunk a tesztben, ott meg kellett adni egy rövidítést is a projektünknek, és akkor gondolkoztam majd, hogy mit adjunk, hát ugye az ember betűszavakat próbál kreálni. Ez a berendezés egy szupravezető árnyékoló páncélt használna, majd gondolom rátérünk arra is, hogy miért és hogyan. És ez angolul egy superconducting shield, SUSI, és amikor ezt összeraktam a kettőt, akkor ugrott be, hogy ez mennyire jópofa jelentése is van, persze közben nincsen ahhoz, amit mi csinálunk, de ugye ezt gyorsan beírtam, és azzal jött vissza a értékelés, hogy természetesen elfogadták a pályázatunkat, hogy menjünk tesztelni, és gratulálnak a névhez, mert ez eddig a pályázatok között a legfrappánsabb és legtetszetősebb. Úgyhogy innen ez rá is ragadt, és akkor innentől kezdve próbáljuk következetesen használni mindenhol.
Elkezdte, csak azt mondta, hogy erre később tér rá, hogy ez teljesen más elven működik, mint az előző ilyen előző eszközök. Ez a szupravezető ha jól tudom, ez ugye mínusz 270 fok körüli hőmérsékletet igényel.
Igen.
És ez milyen pluszt ad ahhoz, amit önök végeznek? Tehát miért kell lehűteni ezt a rendszert ilyen hidegre?
A plusz, amit mi hozzáteszünk, az nem a szupravezetésben van, hanem egy további csavar lesz a dologban. A szupravezető mágneseket használnak most is, ugye az LHC a jelenleg futó legnagyobb részecskegyorsító is szupravezető mágneseket használ. Ezek le vannak hűtve folyékony héliummal. Mégpedig azért, mert van egy kritikus hőmérséklete ezeknek a bizonyos szupravezető anyagoknak, amik alatt lép csak fel a szupravezetés, és ekkor ellenállás nélkül tudunk bennük áramot keringetni. Tehát nem kell se energiát betáplálnunk igazából ahhoz, hogy fenntartsuk a mágneses teret, és jóval nagyobb energia áramsűrűségeket elő tudunk állítani a mágnesen belül a tekercselésben, mint hogyha normál vezető mondjuk résztekercselést használnak. Azzal meg se lehetne valósítani azt az áramsűrűséget, azokat az áramokat nem lehetne keringetni a mágnesben, amivel ezt a 8 teslát jelenleg az LHC-ban elő lehetne állítani. Úgyhogy ezért van erre szükség, hogy egy nagyon nagy terű mágnes létrehozhassunk. Ehhez kell a folyékony héliummal való hűtés.
Aha.
Amiben mi tovább lépünk, mi beletettünk még egy szupravezetőt, hát ez egy nagyon speciális mágnes, amire mi ezt a koncepciót kidolgoztuk. Ugye egy ilyen nagy energiás gyorsítóban, mint például az LHC is, meg ez a bizonyos FCC, ez a Future Circular Collider, amihez az ötlet ki lett dolgozva. Ez úgy működik, hogy először feltöltik a gyorsítógyűrűt egy belövési energián, utána felgyorsítják a nyalábot, utána jön az ütközési szakasz, és utána pedig, amikor már az intenzitása csökken a nyaláboknak, akkor ki kell őket csatolni valahova egy úgynevezett nyalábtemetőbe. Akkor is ki kell lőni a nyalábot, hogyha bárhonnan egy vészjelzés érkezik, hogy valami elszállt a gyorsítóban. Mert akkor ez az irgalmatlan energia, ami egy-egy nyalábban tárolva van, ez kiválthatja magát a gyorsító gyűrűből. Tehát tönkre teheti saját magát. És ilyenkor villámgyorsan ki kell csatolni a nyalábot, és ez a mágnes arra szolgál, hogy ez az egyik elem ennek a rendszernek, amivel ki lehet gyorsan csatolni, és egy nagy direktelre épített tömbbe, egy nyalábtemetőbe bele lőjük. És mi ezt úgy csináljuk meg, hogy van egy szupravezető mágnes, ami létrehozza ezt a nagy teret. És ezen a mágnesen belül pedig belerakunk egy olyan szupravezető páncélt, ami kiszorítja magából a mágneses teret, viszont nagyon viszonylag vékony falvastagsággal, tehát egymáshoz nagyon közel van két olyan tartomány a mágnesen belül, ami egyikben nagy tér van, a másikban pedig nulla tér van, mert ez a szupravezető páncél, ez kiszorítja magából a teret. És a nyalábot a kettő tartomány között lehet egy odébb levő mágnessel gyorsan váltogatni, egy picit meglökjük, és akkor mire a mi mágnesünk közelére nyaláb már odébb kerül és beleér a nagy terű tartományba, és ez a nagy tér pedig kicsatolja és kihajlítja, kihúzza a gyűrűből gyakorlatilag a nyalábot. És innen jött ugye akkor ez az a bizonyos szupravezető páncél, árnyékoló páncél, vagy superconducting shield, sushi, ami aztán a nevét is adta az egésznek.
Miért Svédországban? Mert hogy nem Svédországban van az a CERN, ahol ilyen kutatásokat folytatnak, azt önök is írják egyébként, hogy a CERN FCC projektjében nagyon fontos lépés ez.
Igen, igen, ez a CERN-es projektből indult az egész ötlet, és aztán ehhez az kell, hogyha egy ilyen mágnest megszervezünk, megépítünk, hogy ki lehessen próbálni, és ez a kipróbáláshoz kell egy olyan dedikált infrastruktúra, egy olyan hatalmas rendszer, ami egyet le tudja hűteni a mágnesünket 4 Kelvinre. Másrészt meg tudja hajtani a mágnest, megvan hozzá az a védelmi rendszer, ami a mágnest megvédi, hogyha az éppen le akarná magát olvasztani. Tehát nagyon sok minden kell ahhoz, hogy ez biztonságosan tesztelhető legyen, és ilyen nem sok helyen van. A CERN-ben is van egy ilyen tesztállomás, nyilvánvalóan, hiszen ők az egyik legnagyobb ezzel foglalkozó intézet. De éppen most oda nem fértünk be, nem úgy jött ki a tervezés.
Ja, világos, tehát akkor ott is elvégezhetnék, vagy elvégezhetnék.
Ott is végezhetjük is, és szeptemberben majd lesz is ott egy tesztünk, vagy ősszel, talán szeptember az korai, és most éppen úgy jött ki, hogy a svédeknél kaptunk erre helyet. Van erre egyébként egy ilyen európai szintű, egy Eurolabs nevű kezdeményezés, amiben jó ötletekkel lehet pályázni nagy kutatási infrastruktúrákban való mérésre. És akkor ez az EU állja, tehát nem az Uppsalai Egyetemnek kellett kifizetnie a mi tesztünket, se nekünk, hanem mi megpályázzuk, az EU támogatja, és mi kimehetünk oda mérni, és akkor ők szolgáltatják a berendezést, a technikusokat, a fizikusokat, mi pedig visszük az ötletet és a projektet.
Anyagilag ez mekkora tétel?
Ezt most nem tudom megmondani, hogy mennyi a magának a prototípusnak a árát, azt megtudom. Ennek a üzemeltetését azt nem, bevallom, nem őket.
De mennyibe kerül a prototípus akkor?
Arra 250 ezer frank volt félretéve, és ebben benne volt minden anyag, minden fejlesztés, és ennek nem használtuk el csak a felét körülbelül, a másik fele az még a további dolgokra van félretéve.
Azt írják a tájékoztatóban, amiről egyébként az előbb is tett megjegyzést, hogy a berendezés célja a részecskenyaláb biztonságos kivezetése a gyorsítógyűrűből, de miért kell a részecskenyalábot kivezetni a gyorsítógyűrűből, vagy hova kell vezetni ezt?
Ezt mondtam is korábban, hogy ugye a gyorsítógyűrűben, amikor feltöltik a gyűrűt a nyalából, és elkezdik ütköztetni, akkor az ütközések miatt is, meg mindenféle más veszteségek miatt is csökken a nyaláb intenzitása. Egy idő után már nem érdemes ugyanazt az eredetileg feltöltött nyalábot ütköztetni, a két szembefutó nyalábot, elnézést, ezt nem mondtam, két nyaláb szembefut ebben a gyűrűben, ütköznek. És az LHC-ban ez néhány, 6-8-10 óráig szokták ütköztetni a nyalábokat, és utána lecsökken az intenzitásuk, nem érdemes már, kilövik, tehát kiürítik a gyűrűt, és egy új feltöltéssel kezdik az új ciklust. Lehet olyan is, hogy valamelyik mágnes, vagy valamelyik rendszer meghibásodik, vagy rosszul viselkedik, és elszállhat az egész. A nyalábok nem tartanák a pályán az a sok szupravezető mágnes, kivágná magát a gyűrűből, és tönkretenni az egész berendezést. Ez a másik eset, amikor ki kell a nyalábot biztonságosan vezetni.
Aha, tehát akkor kivezetik a nyalábot, voltak éppen az a vége a kísérletnek, és akkor igen, lehet egy újat kezdeni utána.
A ciklusnak igen. Igen.
Ennek a projektnek a célja egy kisméretű kompakt szupravezető részecske gyorsító megtervezése proton vagy szénion nyalából történő sugárterápiás alkalmazásra. Nagyjából értem, csak a lényeget valószínű nem. Segít megérteni?
Az ennek a projektnek az már egy másik projekt egyébként, tehát itt megkeverjük a két dolgot. Ugye az egész ötlet, ez a CERN FCC, a jövő gyorsítógyűrűje projekthez lett kitalálva, és időközben indult el egy szintén EU-s, vagy egy EU-s projekt, amelyiknek a célja ez a kicsi kompakt szupravezető orvosi sugárterápiás berendezésnek a megtervezése.
Tehát ez egy mellékterméke az önök kutatása?
Ez egy másik projekt, és itt is elsüthető valószínűleg, és bele is lett véve ebbe a projektbe, hogy tanulmányozni fogjuk ennek az alkalmazhatóságát arra a célra. Ott ugyanez a célja egyébként ennek a mágnesnek, hogy kivezessük a nyalábot a gyűrűből, de ott nem a kísérletezésnek a vége a kivezetés, hanem ugye a páciens besugárzása, és azért csatolják ki a gyűrűből, hogy ugye a tumort ezzel be lehessen sugározni. És valószínűleg itt is alkalmazható lenne, és ennek a projektnek pedig az a célja, hogy a protonterápia, ugye a közismert dolgok az a röntgenterápia, tehát fotonokkal sugároznak be egy daganatot, és ezeknek az a hátránya, egyrészt előnye, hogy nagyon elterjedt és viszonylag olcsó, mára jól ismerjük, viszont a röntgennyalábok azok a átadásuk mentén végig roncsolják a szervezetet. Ezzel szemben a töltött részecskenyalábuknak van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag keveset roncsolnak a behaladásuk során, és mielőtt megállnának, vagy ahol megállnak, akkor ott adnak le nagyon jelentős mennyiségű energiát, és utána megállnak, és mögötte már nem roncsolnak. Tehát se előtte, se mögötte, mögötte egyáltalán nem, előtte pedig jóval kevesebbet roncsolnak, mint a röntgensugarak. És így mélységében sokkal inkább lehet precízen adagolni ezt a sugárzást. És vannak is ilyen berendezések, protonra kulcsakész rendszerek vehetők. Ennek a projektnek a cél, hogy a szénion nyalábbal, vagy egyéb más ion nyalábbal történő sugárzásnak a besugárzásnak a berendezéseit megtervezze, előállítsa. Ennek még nagyobb lenne a kontrasztja, tehát még kevesebb roncsolást hajtana végre az egészséges szervezetben, a szövetekben, és nagyobb eséllyel tenni tényleg tönkre a rákos sejteket. Ehhez viszont már olyan nagy méretű gépek kellenek, tehát a közelünkben legközelebb Bécsúj helyen van a Medaoszon nevű berendezés, ami egy 30 méter átmérőjű gyorsító gyűrű. Tehát ez nem egy olyan, amit könnyen lehetne telepíteni egy kórházba, ez egy külön projekt, hogy egy ilyet építsenek. És a szupravezető mágnes technológiával szeretnénk mi most ezt levinni egy olyan nagyjából 8 méteres mérettartományba. Tehát, hogy... És ebben a projektben lenne ez most szintén az egyik alkalmazható alkatrész.
Világos, tehát, hogy akkor a kórházakban az önök által fejlesztett szupravezetős technika az voltak éppen alkalmazható.
Azért még most egy kicsit szépítettem. Ugye a költsége egy ilyen kezelőközpontnak az olyan nagy, hogy nem hiszem, hogy kórházak vagy több kórház is ezt így megvenné és alkalmazná, tehát ez még mindig egy önálló projekt lenne, de lényegesen kisebb lábnyommal, ugye, mint egy 30 méteres gyűrű. Tehát az üzemelési költsége alacsonyabb lenne, az építési költsége jóval jobb paraméterei lennének. Tehát ez lehetővé tenné a szérnyalábos besugárzást forgónyaláb esetén is, tehát az is a projekt egyik célja, hogy ezt a nyalábot is körbe lehessen forgatni a páciens körül.
Erről a kutatásról a következőt írják ebben a tájékoztatóban. A prototípust Barna Dániel, a csoport vezetője, ön és Brunner Kristóf, a csoport tagja, az Uppsalai Egyetem Freja laboratóriumában tesztelte helyi és szernes kutatók közreműködésével. A prototípus mágnes a más esetekben akár több napig vagy hetekig tartó úgynevezett tréningelés helyett már az első próbálkozásra elérte a névleges maximális áramerősséget, és a teszt periódus teljes ideje alatt működőképes maradt. A sikeres tesztek komoly nemzetközi szakmai érdeklődést váltottak ki. Mi volt a legkritikusabb dolog az első próbálkozásban, egyáltalán az egész kutatásban? Mi az, amitől tartottak, amitől féltek?
Volt a mágnes gyártása során volt egy-két kisebb hiba, amit elkövettünk. Az egész addig, amíg nem próbálja ki az ember, nem viszi ki egy ilyen hatalmas berendezésbe, nem hűti le és nem tetteli, nem nagyon nézhető meg, hogy baj vagy nem baj. Ettől féltünk igazából, hogy az egyik csatlakozás a mágnesen belül követtünk el egy hibát, azt legjobb tudásunk szerint próbáltuk orvosolni, és nem volt gond, ez mint kiderült, ez jól működött. A másik, ami igazából a nagy durranás volt, az most az, hogy amit mondott is az előző mondatban, hogy nem kellett tréningelni a mágnes. A tréningelés egy szupravezető mágnesnél az a folyamat, amikor először megpróbálják áram alá helyezni, akkor nem éri el azt a névleges mágneses teret vagy áramot, amit tervezték, hanem előtte egyszer csak elszáll, ezt most nem részletezném, hogy ez micsoda, ez elszállás, de egyszer csak normál vezetővé válik valahol valamelyik pontja. És ebben a pillanatban azonnal, amilyen gyorsan lehet, le kell kapcsolni rajta az áramot, ami leolvasztatja magát, hogyha nincsen jól megtervezve. És akkor így egyre több ilyen, vagy egymást követő lépésekben egyre nagyobb ára, amit lehet eljutni, és jó esetben eléri az ember a névlegeset, amire tervezték, de ez nagyon sok tesztet is, tehát 10-20-30-40 tesztet igényelhet, és egy-egy ilyen teszt az akár egy napban is kerülhet, tehát ilyen hetekről, hónapokról lehet szó akár, mint egy ilyen mágnes sikerül névleges működési körülményei közé eljutatni. De mi esetünkben ez egy, annyi volt, hogy bekapcsoltuk, és ott voltunk kis túlzással. Voltak, tehát nem mertünk egyből elmenni a névleges áramig, de nem azért, mert ne tudtunk volna, hanem azért, mert vannak olyan közbűső lépések, amiket végig kell járni, hogy biztosan menjünk, hogy nem lesz. De nem volt egy ilyen fencs sem közben, hanem egyből elértük a névleges áramot.
Hogyan kezdődött? Tehát az egészet voltak éppen az íróasztal mellett, vagy a számítógép előtt találták ki, és utána kellett kitalálni azt, hogy hogyan lesz ebből valamifajta gyakorlati megvalósítás, vagy hogyan indul egy ilyen kutatás?
Ez még akkor indult, amikor én kint voltam a CERN-ben, 11 évet éltem kint, és dolgoztam ott kint, és az utolsó kint az éveim során egy új kis részecske gyors, illetve lassítónak a bizonyos alkatrészein dolgoztam, és kerültem kapcsolatba azokkal az emberekkel, akiknek viszont feladata volt, hogy az FCC a jövő gyorsítója számára ezt a bizonyos mágnes valahogy kitalálnak egy.
Erről mondjon egy pár mondatot erről a jövő gyorsítójáról, hogy ez hol készült, tehát ez is Svájcban, vagy ott a CERN-ben?
Igen, hát a CERN-ben, tehát ez a CERN-nek lenne egy következő.
És mennyivel tud ez fokozata? Többet a jövő gyorsítója, mint a jelenleg működő?
Ez 2x50 teraelektronvoltos fotonnyalábot ütköztetne, de ez egy 8-as faktorra, 8-szorosa lenne a mostani energiának körülbelül.
És gondolom, hogy nagyobb is, hosszabb is.
Igen, 100 kilométer jelenlegi 27 helyett.
Az elég szép.
Úgyhogy ez egy elég, igen. Ugye már ha csak az alagútfúrást nézzük, akkor is egy komoly teljesítmény.
Azt írják még, hogy a berendezés fontos alkotóeleme egy szupravezető árnyékoló cső, amelyhez a speciális kompozit szupravezető lemezeket jelenleg a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki karán a fémtani képlékeny alakítás és nanotechnológiai intézet munkatársai fejlesztik, a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatócsoportjával és a CERN-nel együttműködésben. Ez mit jelent? Egyrészt már kérdeztem, azt mondta, hogy nem tudja anyagilag, egy ilyen eszköz létrehozása, illetve hogy mennyit profitál belőle a Wigner, illetve a Miskolci Egyetem, ahol szintén részt vesznek ebben a kutatásban.
Most profitról, ugye nálunk a profitnak a fogalma az
más.
Teljesen más.
Tudom.
Igen. Tehát nekünk profit az, hogyha cikket írunk belőle, hogyha egy tudás, egy valami itt összegyűlik, kialakul egy kutatócsoport, úgyhogy ez nem nagyon számszerűsíthető sokszor, és a mi esetünkben sem. Most ez a tapasztalat hírnév kapcsolatrendszer, ami kialakult, ez önmagában a profit része. Egyébként ez a projekt ez úgy lett finanszírozva, hogy a CERN, az FCC projekt az elkülönített nekünk ennyi pénzt. Ebből mi megvehettük, ami kellett, megrendeltünk, megcsináltattunk, legyártattunk alkatrészeket, megvettünk nyersanyagokat. Mi pedig itthoni pályázatokból, itthoni fizetésből a munkaerőnket tettük bele. És ebbe szállt be a Miskolci Egyetem, nagyon gyors reagálású hadtestként. Ők pedig ehhez a bizonyos szupravezető páncélhoz kezdték el ezt az anyagot, hát nem is kifejleszteni, mert ugye onnan indult az egész, hogy tudtunk egy ilyen lemezt venni, amiből ez készült, de ez egy félbehagyott termék, ezt a Nippon Steel cég, japán cég gyártotta még néhány évtizeddel ezelőtt. És abban hagyták a gyártását, a kifejlesztő mérnök már régóta nyugdíjas. Úgyhogy ez el fog tűnni, ez nem nagyon lesz beszerezhető, és a tudás is vele együtt eltűnik, és erre az egyik nagyon neves japán vezetőkutató javasolta, hogy hát próbáljunk meg erre összerántani egy csapatot, akik ezt újra kidolgozzák, megértik, olcsóbbá teszik, mert irgalmatlan drága volt. És akkor így jött a képbe a Miskolci Egyetem, ajánlját, hogy elég halandos út végén sikerült megtalálnom. És ők erre ráálltak, és elkezdtük csinálni, és erre van most egy doktorandusz, egy kooperatív doktori programban vesz részt velünk együttműködésben, és hát most már nagyon... Az őszi tesztekben már ezt az anyagot, az ezzel készült páncélt kellene beletennünk a mágnesbe. A mágnes most üresen teszteltük, tehát nem volt benne ez a bizonyos sushi, és össze pedig már reméljük, hogy benne lesz.
És mikor lesz a kórházakban?
Hát ez...
Vagy valahol, ahol kezelést lehet adni a betegeknek?
Ez jó kérdés, ez egy 4 éves projekt, egyébként ez a másik projekt, ami az orvosi alkalmazást csinálja. Az egy nagyon nagy projekt, tehát ott mindenféle orvosbiológiai kutatások, besugárzás stratégiák kidolgozása is a gyorsítón túl benne vannak. Ugye 2 éven vagyunk túl. Most a cél az, hogy a következő 2 év végére, tehát 4 éves periódus végére az alapvető mágnesekből egy prototípus le tudjunk gyártani. Ezek még mindig nem olyanok, amiket egyből lehetne alkalmazni. Meg lenne az egész gyűrűnek is a referencia terve, szintén nem gyártható formában, de legalább, hogy tudjuk, hogy mit hova kell csinálni. És egy pozitív jelzés egyébként, hogy a konzorciumnak a vezető intézete az a KNAO, ez a Páviában Európában 4 szénterápiás központ van egyébként, és ezek közül az egyik a páviai Olaszországban, ők a konzorcium vezető, és amikor ott volt tavaly nyáron az éves megbeszélésünk, akkor ott már meg is mutogatták azt a csarnokot, amit arra építenek már, hogy oda, ha ezt meg lesz tervező, bekerüljön. Ez azért nem egy-két év, de belátható időn belül, ebből nagyon remélem, hogy lesz alkalmazás is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Barna Dániel, a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézetének, nagy energiás fizikai osztályának tudományos főmunkatársa volt a vendégem. Viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm szépen.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.